Cyril Hare gyilkossághoz szerencse kell. Aki ismeri Londont, az a Progress klubot is ismeri. Egyike a Pall Mall legimpozánsabb épületeinek, és minden vonalával azt hirdeti, hogy az előkelő világ számára a progresszió úgy 1850 táján megszűnt létezni. Jó magam, nem vagyok klubtag, de Protéró barátom az, és a minap odahívott meg vacsorára. Protéró szívesen játsza az úgymond kriminológust. Vesszőparipája a gyilkosság, meg sem tudom mondani, hány hírhedt bűnügyről írt már. Így hát nem voltam különösebben meglepve, hogy barátai közt, kik vacsora után körénk gyűltek a dohányzószalonban, a Scotland Yard egyik fölötti magas beosztású tisztviselője, egy bizonyos Restall is ott volt. Amikor a kávénál és a likőrnél tartottunk, Restall hirtelen odafordult hozzám, és megkérdezte, jártam-e már korábban is a klubban? Igen, de ennek már jó pár éve, mondtam. A klubtag nevére, akinek akkor a vendége voltam, ma is jól emlékszem, Sylvester Campbell-nak hívták. Meggyedzésem nem vallott éppenséggel tapintatra, tekintve, hogy Campbell nem is olyan régen akasztófára került feleségének meggyilkolása miatt. Azt a társaim azonban nem vették zokon faragatlanságomat. Úgy vélem, a Campbell ügy általában véve is a modern nyomozási eljárások mintapéldájául szolgálhat, nyilatkoztatta ki szerfölött magabiztosan Protéró. Egész rendőrségünk nagy diadala volt ez az eset, de elsősorban a tiét, Restall, fűzte hozzá. Nagyon kedves tőled, válaszolt szerényem Restall. Valójában csak egy szerencsés véletlen jóvoltából tudtuk ráhúzni barátunkra a vizes lepedőt. Ja, a szerencsés véletlen, vette át a szót ismét Protéró. Ha jobban belegondolunk, voltak épp csodálatos, milyen gyakran bukik le még akár a legdörzsöltebb és legelővigyázatosabb bűnöző is valamely előre nem látható véletlenen, néha csak egy egész képtelen, nevetséges aprósága, amely ellen esélyesen lehetett védekezni. Vegyük például az Abertellery gyilkosságot. De sosem jutottunk odáig, hogy az Abertellery gyilkosságot vehessük szemügyre, mert egy férfi, aki a bennünket körülvevő csoport legszélén áldogált, váratlanul közbeszólt. Nos, ami engem illet, én aztán nem ismerek olyan gyilkost, akinél valaha is balszerencsisebb lett volna, mint Anthony Edward Fitzpatrick Puff. Mindenki kíváncsian fordult a férfi felé. Nagy látványosságot nem nyújtott, alacsony, jelentéktelen, kellemetlenül öntelt, áprázatú fickó volt. Emlékeztem a nevére is, Hobsonnak hívták, és őt is egy klubtag hívta meg vacsorára, akár csak engem. Puff, ismételte meg Protéró. Szinte úgy ejtette ki a nevet, mint egy becsületsértést. Azt mondja, Anthony Puff? Anthony Edward Fitzpatrick Puff. Hát ez meglep. Eddig abban a hiszemben voltam, hogy a legutóbbi 150 esztendő valamennyi jelentősebb bűnesetét meglehetősen jól ismerem, már pedig ezzel a névvel még nem volt szerencsém találkozni. Restall, te tán tudsz valamit erről a legendabeli Puff úrról? Restall megrázta a fejét. Amint látja, Hobson úr, folytatta Protéró, ön szemlátomást olyan ismeretek birtokában van, melyek még a Scotland Yard számára is titkok. Nem akarok elhamarkodottan nyilatkozni, de egészen bizonyos ön abban, hogy amit tudni vél, az valóban meg is felel a tényeknek? Teljes mértékben. Akarja-e a tényeket netán hallani? Már is csupa fül mindenki. Protéró elnéző mosolyjal dőlt hátra a kényelmes székben. A történetben alapjában véve nincs semmi rendkívüli. Fogott bele elbeszélésébe Hobson, és meg sem említettem volna, de ahányszor csak balszerencséről van szó, nekem mindig Puff jár az eszemben. Nem, mintha nem érdemelte volna meg a sorsát, arra bizony alaposan rászolgált. Ritka, kellemetlen egy fráter volt, önző és végtelenségi kapzsi. A balszerencséje már ott kezdődött, amikor szüleitől örökölt vagyonának gyakorlatilag egészét egy felelőtlen londoni spekulánsra bízta, abban a reményben, hogy a lehető leggyorsabban meggazdagszik. Okosabb is lehetett volna, persze, de hát ami történt, megtörtént. A pasinak mindene ráment. Erre panaszt tett a bíróságon, pénzének visszatérítettését igényelve, és egy-kettőre meg is ítéltet neki 10 000 fontot, ráadásul a perköltség megfizetésére is kötelezték az alperest. Ez pompásan hangzik, nem de. Csak hogy más dolog egy bírósági végzés, és megint más annak végrehajtása, amiként erről Páff is hamarosan meggyőződhetett. Ügyvédei persze az összes lehető fórumot végigjárták, amíg ellen mondanom, egész csinos kis summává dagasztotta a tiszteletdíjukat, és ezt Páffnak a zsebéből kellett kifizetnie. Ám ez sem segített. Az ellenfél elegánsan és a lehető legszabályosabban csődöt jelentett. Páff keresztet vethetett a pénzére, azt már elfújta a szél. A helyzetét még csak elviselhetetlenebbé tette az a körülmény, hogy ellenfele a csőd bejelentése után éppen olyan jól élt, mint azelőtt. Teljes gondtalanságban tengette napjait, kényelmes, sussexi villájában, minden áldott nap bérelt helyén egy első osztályú vasúti dohányzófülkében járt be Londonba, a hordárok pedig szalutáltak neki, amikor meglátták. A szerencsétlen Páff, aki ugyanazon a környéken lakott, ugyanezzel a vonattal utazott, csak éppen harmadosztályon és nem dohányzófülkében, mert még csak egy pakli cigarettát is meg kellett vonnia magától, egész úton mindig csak a 10 000 fontja járt a fejében. A titoknak, hogy vajon miként mehet ilyen jól egy csődbe ment egyénnek, egyszerűen az volt a nyitja, hogy az ipse soha az égvilágon nem rendelkezett semmiféle tulajdonnal. A sussexi birtok minden zegezuga, a parkban legelésző valódi Jersey tehenek, a versenyparipák az istálóban, a pénz, amelyből a selédséget fizették, a hentes számlát meg az első osztályú utazgatás Londonba is vissza, egy szóval minden, de minden a felesége kizárólagos személyes tulajdonát képezte. Az asszony egyéb iránt roppant vonzó és vaj szívű volt, és túlontúl jó ehhez a csirkefogóhoz, aki mindennek a tetejében még rosszul is bánt vele. Ez a mindennapos vasúti találkozás kétségkívül gyilkos ösztönöket szabadított el Páffban. Alig ha lehetett volna zokon venni tőle, ha egy szép reggelen hidegvérrel kinyírja ezt az alakot. De Páff nem ez a fajta ember volt. Őt nem a bosszú érdekelte, hanem a pénz, márpedig adósa meggyilkolásától alig ha remélhette, hogy visszajut a 10 000 fontja birtokába. Inkább azon töprengett, milyen úton, módon tölthetné tele ellenfele zsebeit olyan pénzzel, amelyet aztán ügyvédei nyomban lefoglaltathatnának. Hideg fejjel megvizsgálta a dolgot minden oldaláról, és végül megtalálta a legegyszerűbb és leglogikusabb megoldást. Az az alak ugyebár mindent átiratott a felesége nevére, tehát Páffnak csak a fordított esetet kellett megjátszania. Abban meglehetősen bizonyos lehetett, hogy az asszony viszont a maga részéről, férjével való kapcsolatának természetéből következően, végrendeletileg mindent a férjére hagy. Neki, Páffnak ennél fogva elegendő az asszonyt eltakarítania az útból, és a pasasnak egyszerűen annyi pénz hull az ölébe, amennyiből játszva kielégítheti az ő követelését. Ez volt Páff számítása, és amint az események később megmutatták, ez 100%-uk helytállónak is bizonyult. Amint eldöntötte magában